A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 9-e péntek reggel van. Fél hét múlt egy perccel is itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs. És itt vagyunk a szuper jó kis péntekünkben.
Igen.
Várjuk a hétvégét.
Nagyon.
Jönnek az esők, zivatarok, de nem fogunk róla tudomást venni, mert közben azért viszonylag meleg is lesz, és azt mondom, hogy 0636 98 0 98 0, ide lehet nekünk Viberen, SMS-ben, WhatsAppon írni, a Messengeren pedig, illetve az infokukac@millasreggeli.hu-n más módon kommunikálni velünk, kérdezi Zsolt törzshallgató, hogy a doktor Tenki eredetével még lógtok. Tenkin? Kérem Tenkin. Szépen, Dr. Tenkin, kémek, mint mi. Ezt meg is írtam egyébként, a zseniális 80-as évek egyik nagy filmje. Chevy Chase és Dan Aykroyd nevével fémjelzett őrült duó a CIA kötelékében. Nagyon nagy káoszt csinál, szerintem egy kihagyhatatlan.
Aztán azt írja nekünk Redus, hogy jó reggelt, ha szerdára lehetett panaszkodni hangerő miatt, akkor az teljes tájékoztatáshoz hozzátartozik, hogy tegnap este viszonylag csöndes volt a sziget. Ugyanonnan, a Szilaspatak sorból írja nekünk, jó rádiózást és jó hétvégét kívánva, mi is kívánjuk ezt viszont.
A Kylie hangos volt a tegnapi nagy, nem is tudom ki volt tegnap a fő ember, vagy fő asszony. Ő meg halkantól. Lehet, hogy lehet. Kéne csinálni egy akusztikus szigetet.
Na, igen, tényleg egy unplugged.
Na ez, már, ez ugye volt, Euro Woodstock volt, igen. Unplugged sziget az nem volt.
Gyuri írja, hogy regionálva a tegnapi pedagógus, akkor az jó. Rezonálva.
Reagálva szerintem.
Vagy reagálva.
De nagyon jó.
Hadd
regionáljak erre neked, kedves barátom.
A tegnapi pedagógus témára felettébb érdekes, leginkább nyomasztó, siralmas, hogy ezt a két szakágat igyekszenek kivéreztetni, mely nélkül nem tud létezni egy társadalom. Az orvosok és a tanárok.
Hát nem teljesen akarják kivéreztetni, ugye most az NKE kapott egy komplett tanárképző kart, és erre utalt tegnap Nahalka István oktatáskutató, hogy érdekes, hogy eddig semmilyen köze nem volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a pedagógus szakképzéshez, most van, és ott próbálják újraindítani, illetve ugye ezek a brutál alacsony pontszámok, azok hozzásegítettek egy pár embert, hogy különböző tanárszakokra sikerüljön neki bejutni, úgyhogy hát érdekes lesz, az biztos, de igen, értem, amit mond.
Aztán, várja, valahol láttam, Gézut is írt már nekünk valamit, igen, itt van. Felfedeztem, hogy ez a dal részlet, ami így szól, hogy ünnepélyesen fogadom, hogy nem leszek többé szerelmes. Ez bizony egy klassz hajku, mellesleg a szám is nagyon bejön. Ezt ismerjük, ezt a számot?
Minden számot ismerünk, a nullától a kilencig, és azoknak a kombinációit.
Köszönöm szépen válaszodat.
Nem, most hirtelen nem tudom, hogy mire gondol a Gézu, de hogyha megírja, akkor lehet, hogy segít nekünk. Na, azt mondja, hogy...
Emődöket köszöntjük, ugye?
Igen. Na, és a hágár?
Őket is, Jánosokat, Orlandókat.
Ismersz híres hágárokat?
Hát nem ismerek, még kevésbé
Én csak a Szemi hágárt ismerem. Egy vízválasztó volt, kérem szépen, a zenekar életében, amikor David Lee Roth helyett Sammy Hagar volt az énekes, de hát van, aki úgy is szereti. Igen. Orlandó,
Roland, Román, most olyan rövid a sor, hogy mindenkit köszönhetünk, akinek ma van a neve napja. Úgyhogy boldog névnapot.
1173-ban ezen a napon elkezdték a pízai harangtorony építését, akkor még így hívták, hogy harangtorony, azóta Ferde toronynak hívják. A torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődött, és ez a Ferde helyzet, ami ma talán az egyik legkultikusabb fotó helyszín, hogyha odamész, és mindenki megpróbálja ezt a megtámasztom, megtartom.
Én attól agylobot kaptam, tehát egy irgalmatlan tömeg, aki ott állítgatja, és csinálgatja, és mindenkinek kell egy olyan kép, hogy tartja a Ferde tornyot.
Két dolog kell, imádom egyébként. Nagyon aranyos kisváros, érdemes meglátogatni sok minden miatt, szerintem Pizát. Természetesen el kell jutni a harangtoronyig, és megnézni, igen. De ott a környéken van még mit látni, és két dolgot csinál mindenki. Pizzát eszik Pízában, tehát az a másik, ugye, amit agylövés, de mindegy, hát ez van, ez él az emberiség, tehát pusztulásra vagyunk ítélve. A másik meg egy ilyen harangtorony tartó fotó.
Igen.
Anna and the Barbies, tényleg, Anna and the Barbies, ünnepélyesen fogadom, köszönjük szépen, tényleg? Péntek reggel van, már nem fognak úgy a fogaskerekek, ahogy kell.
Egyébként tudomásom szerint a toronynak a felső szintjét már úgy csinálták, hogy egy picit így korrigálták a süllyedéshez, tehát van egy ilyen, ilyen kifliszerű a toronyban, hogy a másik irányba húzza, és ezért vagy csak a felső kupolát, nem tudom, de
ki van egyensúlyozva. Szerintem az a felső pár szint az már
Szerintem is a pár szint, mert azt hiszem a harmadiknál vették észre, hogy elkezd süllyedni, és akkor csináltak egy kanyarba. Most egész jól tartja magát.
Szerintem is. Úgyhogy, meg ott tartja, szerintem más is. De...
Ja, igen. Robert... Volt róla szó, hogy valamit alápumpálnak, vagy még emelgetni is próbáltak, amiről letettek, mert ez így most így kerek, de lehet igen, hogy be van alul fecskendezve valami az alapba, hogy ez most már így maradjon.
Akkor Robert Fulton, biztos mindenki emlékszik. Nem tudom, hát francia volt, nem? Vagy ő nem francia volt?
Nem tudom.
De az biztos, hogy gőzhajó, azt tudjuk, és akkor Robert Fulton, na magyarosan szépen, ezt mindenki megtanult, ipari forradalom. Egyébként nem.
Nem, hát Pennsylvániában született.
Brit volt, igen. Hülye vagyok. Úgyhogy minden esetre brit.
Amerikai inkább.
Amerikai volt? Na tessék! Ezen meglepődtem.
New Yorkban halt meg 1815-ben február 24-én. Amerikai feltálló, gőzhajó megalkotója.
Meglepő. Mindenesetre a Szajnán volt az első kísérlet, úgyhogy 1803-ban, úgyhogy ez volt az első út. Azt mondja, hogy Budapest 1866, nagyon fontos dátum, fővárosi állat és növénykert ezen a napon nyílik meg, úgyhogy születésnapját ünnepli a budapesti állat és növénykert.
Aztán a Hiroshimai bomba után rá három napra, ugye már 6-a?
Igen, 9-e és 6-a két dátum.
1945-ben az Egyesült Államok hadserege atombombát dob Nagasakira.
Igen. Fat Man és Little Boy. Igen. A két bombának a gúnyi neve.
És az Enola Gay. Igen. A repülőgép, ami azt hiszem a pilóta édesanyja talán.
Igen, nagyon kemény sztori az egész, úgyhogy hát nyilvánvalóan azóta is az egyik legnagyobb háborús, hát bűncselekménynek is lehet akár nevezni, persze nyilván ez más megítélést kap a más történelemkönyvekben. 1974-ben ezen a napon Richard Nixon, hát nyomásra természetesen, de lemondott a Watergate botrányban való érintettsége miatt. Gerald Ford vette át az alelnök a hivatalát, és természetesen ugye ilyenkor meg kell említeni, hogy ez egy tényfeltáró újságírási bravúr volt. Két újságíró, Washington Postból azóta több könyvet is írt, az egyik, amit érdemes olvasgatni, amerikai politikáról, külpolitikáról, háborús döntések, sőt, mind a ketten írtak persze nyilván. Minden esetre a Mély Torok nevű ember nélkül igen, nem lehetett volna. A film is természetesen óriási, Dustin Hoffman pont azt hiszem tegnap ünnepelt, és ő az egyik főszereplő benne, úgyhogy a Watergate botrány, az elnök emberei. Ugye azt hiszem az a cím a magyarul a filmnek.
A születésnaposok közül említsük meg Glücklich Vilmát, zsidó származású tanárnőt, a magyarországi polgári feminista mozgalom egyik vezetőjét, és nem utolsósorban az első nő, aki egyetemre járt Magyarországon. 1872-ben született ezen a napon.
Szerencsés volt.
Igen.
Glücklich Vilma, ő egy szerencsés nő volt. Nem, egyébként nyilván nem, tehát mint az első nő, aki egyetemre járt, inkább úttörőnek nevezhető.
Inkább, igen. Meg hát ahogy nézem, hogy mennyi jutott neki, ugye 1927-ben.
Az nem volt szerencsés.
Nem egy nagy mázli, igen.
Sam Elliott, amerikai színész, akit szerintem, hogyha rákerestek és megnézitek fiatalkori
igen,
képeit.
Kellett, és megvan.
Fiatalkori képeire gondoltam, akkor bajusz nélkül biztos nem ismernétek
ja,
fel.
Nem.
Mert az csak egyik idősnek legismertebb bajusz a világon, Sam Elliott. Több óriási szerepben, többek között na, gyorsan akartam mondani, a Coen testvérek Nagy Lebowski című zseniális alkotását, amelyben ő a narrátor, akivel beszélget a fószer, a dude a filmben, de egyébként...
De a Suzy és tekergőben tappancs szinkron hangja.
Hát az egyébként úgy is néz ki, pontosan, mint a kutya.
Tényleg, annak is ilyen nagy...
De nagyon sok filmben szerepelt Sam Elliott, már korai karrierje eléggé jó alakult, és most az 1883-ban a Yellowstone előzmény sorozatában az egyik főszerepet vitte nemrég, az nagy utolsó filmjeinek, vagy a mostani filmszerepeinek egyike. Én nagyon szeretem, egy óriási pacák. Dörmögő, mély hangú, nagyon sármos, és hát ez a bajusz azért az...
Azt mondtad pacák?
Azt mondtam.
Azt.
Ajaj, nagy baj van. Van egy másik pacák, aki nem tudom, hol van most. Hova motorozott el Delhusa John?
Nagyon fit. Most nézem, hogy hol azt mondja, van? Hogy 47, 6, 71 éves.
Ott van Delhusa John, ahol a buzuki van, hangja szól.
Ott fél ki van pattintva, tényleg? Motorozik, rockerkedik.
Nagyon komoly. Igen, nagyon. Jó van akkor.
Jó karban van, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk neki is, mint ahogy Lár Andrásnak. Így van.
Az egyik
humorista,
viccesebb ember, akit ismerek.
Buddhista, igen.
És egyébként jókat is mond, úgyhogy ezen kívül még nem csak vicces, de a humor, mint eszköz arra, hogy megóvjuk szellemi épségünket, hát abban Lár András zseni, úgyhogy...
57-es Melanie Griffith, amerikai színésznő, Tippi Hedren, amerikai színésznő lánya. Mindenki ismeri nyilván. Whitney Houston pedig 63-ban született, amerikai énekesnő, és már 12 éve nincsen velünk. 12-ben hagyott itt minket.
Eric Bana, ausztrál színész is ma ünnepel, ő 68-as, és Filippo Inzaghi, olasz válogatott labdarúgó játékos, AC Milan, előtte Juventus, tipikus befejező csatár Filippo Inzaghi, ő pedig egy jó kerek 51-et behúzhat magának.
Igen. És hát az állatkertek napja a mai, nyilván nem véletlenül, ahogy említettük, 1866-ban nyitotta meg kapuit Budapesten a fővárosi állat és növénykert, úgyhogy ott vannak nagy bulik ma.
Szomorú hír is van, hát mert elhunyt Boros Lajos rádiós műsorvezető, a reggeli rádiózás úttörőjének írják többen, és ez így is van. Tehát azért elég sokáig meghatározó hang volt az éterben Boros Lajos a reggeli rádiózásban.
Igen.
És hát nem csak abban, nyilvánvalóan tegnap ugye, hát ilyenkor az ember előkap egy pár régi felvételt, amit lát, többek között ugye elkezdett a megosztásoknak köszönhetően terjedni a 72-es Ki mit tud, amit nyert Paul Beat kategóriában talán, most nem emlékszem, de minden esetre...
Ja, aha. Igen, én először én is a 80-as években láttam a Bemrakparton volt valami kultúrház, és ott léptek föl ilyen nagyon alternatívok, még a GM49, meg ő is, meg Torma úr, meg ilyen alakok, és hát ott hallgattam az Én noszolyám egy kombinált szekrény. Nem tudom, hogy című, vagy csak ez egy szövegrészben lőhet dalt. Hát el voltam ragadtatva.
Nagyon jók voltak.
És folyamatosan ilyen nevetve beszélt és énekelt, ilyen nagyon vidám pacák.
Igen, és jópofa ilyen tekervényes jópofa történetek. Volt egy szilveszteri műsor, amit csináltak, és egy ilyen esti meseszerűség volt, abban volt a zsírcsiga, tehát óriási volt, azt emlékszem, nem tudom, hányszor hallgattuk meg, és hát természetesen azt ne felejtsük el, hogy mint reggeli rádiós műsor, azért pontosan tudjuk azt, hogy milyen az, amikor évtizedeken keresztül az ember korán kell, bemegy a rádióba minden nap, és szórakoztat, és megpróbál tartalmat szolgáltatni, tehát azért ez kemény, úgyhogy hát ez van. Nem adatott neki olyan sok, 77 éves volt, és hát, hosszas betegség.
Igen. Hát azt lehet volna jó elkerülni, mert hogyha az ember azt egészségben megélje, akkor azt mondhatja, hogy oké. Igen. Közben írta valaki, hogy Inzaghi a Lesen született.
A Lesen született, igen.
Nem Bíborban született, hanem a
Lesen. Ezt mondták Inzaghiról. Úgyhogy igen.
Na jó, hát akkor csapjunk a húrok közé, vagy engedjük át azoknak, akik értenek ahhoz, aztán jöjjünk vissza és folytassuk.
Jó, régi klasszikussal kezdjük, az egyik legjobb intrójú szám, amit ismerek, mostanában eszembe jutnak ilyen számok, úgyhogy ezzel egy jó pénteki dinamikát adunk. Na hát akkor ezután
csak gyors lapszemle, igen, ami gyakorlatilag összekötünk a tőzsdével, mert a Portfolio.hu-n a srácok feldolgozták mind a MOL, mind pedig az OTP gyors jelentését. Először csak a MOL-t találtam meg, és akartam mondani, hogy Nagy Viktor biztos ott görnyed a billentyűzet fölött, és ezerrel írja az OTP-ről az összefoglalóját, és már megjelent az is, úgyhogy mind a két társaság jót jelentett, a MOL a nagyot gurított, a MOL ezt bizony ki lehet tenni az ablakba, címmel olvasható, az OTP gyors jelentése pedig az úton az 1000 milliárd forintos profit felé, az OTP ott is a negyedéves eredménye várakozások felett alakult, úgyhogy a Portfolio.hu-n mind a két cégnek meg lehet találni az eredmény beszámolójáról szóló írásokat.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
És hát a befektetők valamit sejthettek, mert nemhogy óvatosságból esetleg realizálgatták volna az elért nyereségeiket a MOL-ban, OTP-ben, hanem még vásároltak is, szemmel láthatóan, ugyanis emelkedett az árfolyama mind a két papírnak, följebb zárt, 4%-kal a MOL 2750 forinton, és 1,4%-kal került feljebb az OTP 18.100 forintra, lassan már sehol sincs az a 17.000-es mélypont, ami itt az amerikai munkaerőpiaci és recessziós félelem okozta, valamint a japán jegybank kamatemelése és a Nikkei egynapos összeomlása okozta félelemből alakult ki. Hát aki ott észnél volt és helyén volt a szíve, és a keze, és rányomott az enterre, hogy venni, az most jól járt, mert már 1000 forint körüli nyerességben lehet pár nap alatt. Na, szóval az OTP is, és a MOL is jól teljesített, a vezető részvények közül ellenben a Magyar Telekom esett 9%-kal 1064 forintra, ugye ott is már tudunk mindent, kijött korábban a gyors jelentése, és az sem volt rossz, és a Richter Gedeon is jelentett már, 1%-os mínusszal fejezte be a tegnapi napot 10.120 forinton.
Hát Amerikában megjöttek a vásárlók, azt lehet mondani. Jött egy kedvező munkaerőpiaci adat, a több is, és hát ugye ez lényegében egy indikátor volt a piacnak, hogy tényleg nincs recesszió, nincsen, jó, tényleg, hát itt van, ó,
igen,
kiváló.
Azt hiszem, a heti új munkanélküliségi kérelmekért, vagy támogatásért jelentkezőknek a száma volt.
Igen. És ez azt jelenti, hogy valami elképesztő hajrát lehetett látni az amerikai piacon, 2,3% plusz az S&P-be. Nekem ez sokkal nagyobb óvatosságra intőjelsz, amikor ezt látom, igen. Amikor ilyen szintű...
Akkor lesöpörjük, hogy ez két napos rumi volt. És
igen. Szóval ez azt hiszem a hétvégére el kell menni, zsebre tenni, ami van. Szóval mindegy, Dow Jones 1,8% plusz, a Nasdaq majdnem 3% plusz, és hogyha megnézzük, a Russell 2000-es is 2,5%-kal emelkedett. Az európai piacok nem voltak ilyen szerencsések, a FTSE még csökkent is, a DAX 0,4%-os pluszban ugyan, de a párizsi mutató mínuszban zárt, ugye később jöttek ki az amerikai adatok, ez még nem látszott. A Nikkei viszont emelkedik, a Hang Seng Index is, a Shanghai Composite, a Shenzhen Index is, úgyhogy Ázsia ezt vitte tovább. De hát ugye látszik a jó kedv és a befektetői étvágy. Az Nvidia 6% fölötti pluszban, majdnem 400 millió dolláros forgalomban. Aztán a Palantir Technologies 11% plusz, az Intel visszapattanva 8% plusz, a Ford 4% plusz.
Azt hiszem, az Eli Lilly is csinált egy 8%-ot, meg kijött a gyors jelentése, és igen, jó volt meg az egész 24-es.
Várjál, most keressem, hogy ő neki megvan-e az Eli Lilly-be. Az nincs benne az elsők között volumen tekintetében, úgyhogy ezt most nem tudom. De minden esetre egy van, aki nagyon kilóg, illetve kettő. Az egyik a Lumen Technologies, ő a második a sorban majdnem 20% minusszal, a másik pedig a Warner Bros. Discovery. Hát ott még mindig 9%, tehát ezt egyszerűen nem,
ja,
nem jön be.
És az On Holding, amiről pont tegnap beszélt, mondja, a csukagyártó, igen, a futócipőgyártó, az 4% körül emelkedett.
Igen, tehát alig lehet olyat találni, ahol az ember nem nyúlt volna bele.
Bocsánat, 5,6-ot.
Na tessék.
Teszik reggelem.
Még az ilyen klasszikus papírok nekem is, mint a Bank of America, 2,5%-os plusz, úgyhogy lehet azt mondani, hogy tényleg egy ilyen őrült hajrá és jókedv az amerikai piacon.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Kérdezi valaki, egy héten hány munkaerőpiaci adat jön az USA-ban? A hét elején azért volt pánik, most azért van halleluja. Rengeteg ilyen adat jön, ugye?
Több típusú adat jön.
Hét elején pánikot a múlt hét végi pénteki adatközlés okozta, akkor volt munkanélkül, a nagy száma munkanélküliségre, hát azt havonta mérik, volt azt hiszem órabér, meg volt átlagos
akkor van még a non-farm payroll, ugye?
Non-farm payroll, a nem mezőgazdasági
foglalkoztatottak.
Ez a tegnapi, igen. Újonnan jelentkező munkanélküli.
Igen, a munkanélküli kérelmek száma.
Igen. Tehát szóval van, bőven lehet.
Állandóan talán mérik mindenfél évvel, minden. Olyan, mint hogyha 1000 stetoszkóp rajta lenne az amerikai állatorvosi ló tetemén.
És akkor még van az ADP és a statisztikai hivatali, hogy az ADP egy elektromos ilyen, igen, valami magáncég méri, és akkor van a nagy szám, amit a statisztikai hivatal, szóval...
Nem kell kötekedni, kedves, igen, hallgató, tudunk mindig mondani egy újabb munkanélküli, vagy munkaügyi adatot.
De itt van Szoller Andi, akinek a feje fájdult bele.
Teljesen más
bele
adatokat fogok nektek mondani. Mindenféle fagyikról is lesz szó.
Ó,
adatok, igen.
Ó, az
nagyon jó.
Jó
ez a színkombináció, a különböző gyógykristályos karkötők összetétele. Melyik mire szolgál?
Ó, ez hosszú.
Hogy hosszú?
Azonnal kíváncsi vagyok. Pozitív...
Ja, igen, pozitív vibe.
Jó, igen, hogy én személyre szabott pozitív.
A türkiz kő, azt látom.
A türkiz az csak azért türkiz, mert imádom ezt a színt.
Ja.
De van, ami
hát
a csillagjegyemhez van, ami a nyugodtság, kiegyensúlyozottság.
Nagyon jó.
Pozitív energiák.
Akkor ebben a szellemben megyünk.
Egyszerűen csak szép.
Na, ez a legjobb,
az
így van.
Na, akkor egy szép hír összeállítást, hogyha hallhatunk tőle.
Megpróbálom.
Akkor annak nagyon fogunk örülni, utána pedig visszajövünk és folytatjuk a Millásreggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 9-e péntek reggel van, 7 óra 8 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
Akinek János apa üzen, mármint Endrének, de ajánlom figyelmetbe a Pavlov's Dog Song Dance és a Jet Rotta Hunting Girl című dalának intróját. Zseniális mindkettő.
Igen, nagyon szépen köszönjük.
Nekem is jött üzenet, a Gedének nem megy az ékezet nélküli üzenetek olvasása, vagy csak nagyon reggel van még. Elárulok egy kulisszatitkot, néha ráugrok egy üzenetre, és első olvasásra próbálom rögtön adásban felolvasni, de nem mindig sikerül nektek olyan tisztán leírni, ahogy az jól olvasható lenne.
Egyébként a legnehezebb a diktált üzeneteknél, amit véletlenül félreért valamelyik ütött, beviteli módszer.
Igen. Ott ugye külön meg kell fejteni, vagy ki kell cserélni azt a szót, amit felajánlott a mobil arra, ami meg az értelmezhető és az odaillő lenne. Úgyhogy ezért van néha ez a nyökögés. Azt mondja, hogy egy életképet is küldött Gézu. Ma 3 éve hirtelen felindulásból úgy döntöttem.
Hapszi!
Bocsánat, hogy elutazom Brunóba. Magamnak azt mondva, legalább megiszom néhány sört, meg tolok egy knédlit. Ott kell lenned, hogy ez meg, amit nem igazán tervezel, megtörténjen veled.
Ezt egyébként mindenkinek abszolút nagyon ajánlom. Most voltam Brunóba, és zseniális város. Több fantasztikusan jó megoldás volt például az, képzeld el, hogy a város minden, nagyon sok ilyen kis tere van a városnak, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy nagy központja lenne igazán. Persze van egy központi rész, de alapvetően több ilyen kis tér van, ami mindegyik gyönyörű szép, különböző piacterek, templom előtti terek, a vár rész, és mindenhova kipakoltak ilyen strandnyugágyakat, különböző színű nyugágyakat, és annyira hangulatos volt tőle az egész, különböző szökőkutak köré, meg csak egyszer bárki leülhetett ezekre a strandnyugágyakra, és ott kicsit nézegethette a szép épületeket, élvezhette, szóval Brunónak van egy nagyon jó kisugárzása, tényleg ajánlom.
Avagy Berén, középkori magyar neve Berén. Igen. De aztán ez kikopott, és a 19. századi magyar szövegekből már a németből átvett Brünn, az egyeduralkodó. Na, 0630-6980-980 a üzenőfalunk száma azoknak, akik esetleg ezt nem tudják
és
már
hát, még. Nem utolsó sorban sikerült egy olyan csapolt Bernárdot innom a vártövében, hogy majdnem leszettem a hajamat, ami még van. Tehát hogy azért, és pont most egy nagyon érdekes dologra hívták fel a figyelmet, hogy a németeknél is, és főleg és a cseheknél is, ugye nagyon fontosan meg van határozva, hogy pontosan, hogy a harmada a sörnek hab kell, hogy legyen.
Harmada? Tehát,
amikor csapolják, az egy baromi vastag, jó
vastag
habréteg kell, hogy rajta legyen. Ami nagyon sok turistának nem tetszik, főleg a Hollandiából és Angliából érkezőknek, akik hab nélkül teljesen tele szeretnék csapoltatni, konfliktus szokott kialakulni, márpedig a cseheknél megmondják, hogy az nem sör. Persze. Aminek annyi habja nincs, igen, az kell,
az
hogy
már
legyen.
Punyat, az ott állt az asztalon.
Igen, mi az? Az nem órát. Sör. Ők meg azt hiszik, hogy hát ezek a fukar csehek ki akarják spórolni. Tehát ez egy ilyen filozófiabeli probléma, és hát ugye nekünk is azt kell megtanulni, amit ők csinálnak, tehát nem azért adják úgy.
Persze.
Na jó,
akkor milyen budapesti hírek?
Budapest.
Na.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát jó esetben most a Czoller Anditól hallhattatok róla, a rosszabbiban éreztétek is a trágyaszagot Budapest pontján. A fővárosi környéki, vagy főváros környéki településeken is igen erős átható trágyaszag bukkan fel időnként. Egyébként a fővárosban olyannyira, hogy még az Orci út környékén a 8. is beszivárogott valamelyik nap. És hát megint a tésztagyár jött szóba, vagy ő rá gyanakodnak. Sőt, hát most lehet, hogy nem is kell gyanakodni. Korábban lehetett gyanakodni, amikor még ő maga is tagadta a vádakat. Nem tudom, ez mennyire vád, a gyermei zértéről van szó. Most ugye ő kirakott egy menetrendet, hogy hol és mikor lesznek az idei trágyázási időpontok és helyszínek. És az első az most 6-a, 8-a környékén volt Máriahalom és Sárisáp között, aztán 8-a 13 Tinje határába, 12-16 Gyermely és Bajna, 24-ig Szomor település és a tésztagyár között, 24-29 Szomor és a Gyermelyi Horgásztó között. Ez kellemetlen, de egyébként nem tudom, hogy lehet-e ezt másképp csinálni? Tehát nem. Szaktalan... Hát
nem csak, lehet. Ugye?
A földet meg...
Minden viszont... évben elő... Én azért tettem, minden évben előfordul. Tehát van egy ilyen nyilván kellemetlen, és hát nem tudom, ahhoz szerintem, hogy milyen az irányadó széljárás, ahhoz mérni ezeket a dolgokat, az lehetetlen.
Ja, abszolút. Ezt sajnos el kell viselni egy-két napig, itt nincsen mese, az, hogy a talajt javítsák, és ott megfelelő minőségű gabonateremék, ahhoz ez kell.
Bezárt Budapest legolcsóbb gyógyvizes strandja, ezt is lehet olvasni, illetve szomorúan konstatálni. A Dandárról van szó, és...
Nem is voltam.
Hát én sokszor én sem voltam. Ez a Ferencvárosban található. Igen. A Dandár, vagy volt, még mindig található, csak most nem üzemel, ugye, még júniusban zárt be, de akkor azt mondták, hogy szeptemberre újra nyitják. A fürdőt üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója Szűcs Ildikó még az év elején azt nyilatkozta, hogy a belső medence előtti tér nem lett tisztességesen leszigetelve, ezért víz csorog a gépezetre a plafonról, ezt akarják rendbe tenni. Most azonban úgy tűnik, hogy jóval tovább zárva marad, írta a Termál Online, van egy ilyen termék, sajtótermék.
Az nagyon jó egyébként, én olvasgatom, mint nagy fürdő.
Az üzemeltető azt írta, hogy a szakemberek súlyos statikai problémákat találtak a csaknem 100 éves épületben, ezeket előzetesen nem, csak a födém szerkezet teljes megnyitásával lehetett megvizsgálni, úgyhogy hát ebből az következik, hogy nem valószínű, hogy egyáltalán szeptemberben talán megtalálják az eredményét ennek a feltárásnak, és utána meg tudják, hogy milyen többlet munkával kell számolni, úgyhogy egyelőre a Dandár az bezárva marad.
És akkor még továbbra is az Airbnb cirkusz, és tulajdonképpen az a fajta Igen. turisztikai cirkusz, ami már egyre terebélyesedik, ugye hallani Barcelonától kezdve, hogy a túlturizmus hogyan miképpen ott is felmerült ugye az elégedetlenkedő körében az Airbnb, és Igen. annak a hatása, ami megneveli a lakbéreket, a bérleti díjakat, sőt, mi több az ingatlan árakat, hiszen egyre több befektető, egyre több ilyen lakást vesz erre a célra, ami ugye hajtja fel az ingatlan árakat, az ingatlan bérleti díjakat, na ez a Terézvárosban vagy nálunk a belvárosban is így van. Ott ugyanis a hatodikban van olyan lakás, aminek egyetlen, az oktogonon egyetlen lakás az, amiben valódi lakó, úgymond, tehát helyi lakos tartósan ott él, a többi az mind Airbnb-nek van kiadva. Egyébként a lakások 8%-a működik rövid távú szállás helyként a Terézvárosban körülbelül, és hát most megy egy ilyen szavazás, hogy hogyan, nem meg miképpen kéne ezt a helyzetet valahogy kezelni, mert a probléma itt is ugyanaz, hogy a bérleti díjak azok gyakorlatilag megfizethetetlenek a belvárosban, mert mindenki seftel a lakásokkal. Hát ez sajnos most a világ összes nagyvárosában egy probléma.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2024 júniusában jelent meg az Esso nevű Phoenixi zenekarnak az új lemeze. Az Everything You Ever Wanted az a címe. Ez egy ilyen alternatív rock, amerikai punkra építő zenekar, és olyan befolyásolás alatt voltak, hogy nem olyan, hanem például a Weezer az egyik zenekar, akit megjelöltek, és az egész lemezen lehet hallani ezt a dinamikát, ami erre az alternatív rock punk vonalra épít. Nagyon klassz lett szerintem, úgyhogy érdemes hallgatni. Esso tehát a nevük, ugyanúgy, mint a mint a
üzemanyagkútnak,
hálózatnak, igen, az ExxonMobilnak az a hálózata, ugye az ESSO?
Igen, hát ugye ott egy darabolás, a standard ja, darabolása révén jött létre, vagy három ilyen nagy hálózat.
Ugye arról volt a single, a Starting Over először, és akkor utána megjelent az album is, úgyhogy ez jön most itt nálunk. Aztán utána nagyon érdekes téma, hogy mennyi pénzt költött eddig a kormányzat 2010 óta sportra, és hát ugye felmerül a kérdés, hogy akkor látszanak-e az eredmények, ezt fogjuk majd megbeszélni a zene után.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Na hát mondtad, Bandi, hogy megnézzük, milyen nyoma van ennek az elköltött hatalmas összegnek. Hát azt mindjárt megbeszéljük Székely Saroltával, a 444 újságírójával, de hogy milyen nyoma van az adásmenetben ennek a számnak, számjegyekkel kiírva, ezt hadd érzékeltessem a hallgatóknak, hogy egy sor első harmadát foglalja el ez a 4.416.210.000 kiírva számjegyekkel. Óriási összeg itt van, Saci, a telefonunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, hát ez 2010 óta sikerült, ugye, az Orbán kormánynak gyakorlatilag sportra költenie. Ez mit jelent egyébként ez az összes mindent? Tehát ezt hogy lehetett így összeszámolni? Hogy fogtatok ehhez hozzá? A stadionokat, meg a beruházási költségeket nyilván egyszerűbb volt összeadni.
Egyébként az sem annyira egyszerű, nem? Mert főleg 2014 óta rengeteg kisebb és nagyobb stadion épült, felújítottak, és volt olyan költségvetés, amiben szerintem alsó hangon ilyen 20 város település stadionjára költöttek pénzt. Oké, ezek nem milliárdos nagyságrendeket jelentenek, de azért, hogyha összeadjuk őket, akkor ezért egy jelentős tétel. A költségvetésben azt tudni kell, hogy van egy ilyen funkciók szerinti felosztása a költségeknek, és talán ez a legegyszerűbb módja annak, hogy összesíteni lehessen azt, hogy mennyit költött a kormány sportra. Ez az a egészen pontosan ez 3500 milliárd forint, csak ugye van nekünk még egy TAO támogatási rendszerünk, amiben 1410 milliárd forint ment.
És akkor van meg is
még a sportra, és akkor így jön ki ez a 4400 milliárd forint. Ezen belül egyébként, amire én próbáltam fókuszálni, arra lettem volna kíváncsi, hogy konkrétan a sport szakmai részére, mint például versenysport, olimpiai felkészülés, sportstratégiák, erre mennyit pénz ment el, és azt elég jól érzékelteti, hogy ez ennek a 3500 milliárd forintnak, tehát hogyha a TAO-t nem számítjuk, akkor a 21%-a az, ami biztosan szakmai fejlesztésre ment el, tehát utánpótlás nevelésre, mondjuk a olimpiai bizottság ebből majdnem 3 milliárd forintot kapott 14 év alatt.
A MOB? Aha.
Igen.
Hát az elég szép, mert ugyanakkor ugye van itt egy ilyen diagram arról, hogy hogyan teljesítünk az olimpiákon, és gyakorlatilag ilyen folyamatosan ereszkedő képet mutat a diagram.
Hát mondjuk az kérdés, egyre, hogy ezt le lehet-e
hogyha
fordítani.
Hogyha érembe ez lefordítható, erre, mert ez egy éremtáblázat.
Vagy hogy mind múlik talán az eredményesség. Az a azt vélelmezem, hogy nem alapvetően pénzkérdés az eredményesség.
Hát abszolút nem, főleg, hogyha azt nézzük, hogy 1950 és 2000 között azért az a nyári olimpiákon ilyen 20-30, sőt volt, hogy több mint 40 érmet is szereztünk. Most az elmúlt mondjuk 2008 óta, vagy 2012 óta ilyen 18-15-20 érem az, amit a magyar csapat haza tudott hozni. Úgyhogy pont egy ellentétes folyamatot lehet látni, amire egyébként az Olimpiai Bizottság is az egyik tanulmánya, vagy stratégiai kiadványában rámutatott, hogy a felhasznált pénzek, illetve az áramló pénzek nagysága az egyáltalán nem élt együtt az eredményesség növekedésével. És mondjuk ez azért eléggé fejbevágó, hogy még a MOB is azt mondja, hogy oké, hogy van pénz, de hát azért sportszakmai szinten olyan hiányosságok vannak, amik nem segítik azt, hogy a sportolók, illetve a szervezetek fejlődni tudnának.
Hát ez szerintem egy nagyon fontos dolog, amire itt rávilágítottál ebben a cikkben, és az, hogy ennek a hihetetlenül nagy összegnek, ami egyébként még, hogy is mondjam, lehet, hogy nagynak tűnik, de még azt is lehet mondani, hogy elfogadható lenne, hogyha pont arra koncentrálna annak az összegnek a nagyobb része, hogy, hogy ezeket a, ezt a szakpolitikát, a nevelést, az utánpótlást megteremtse, és a feltételeket megteremtse.
Igen, és hogyha egy gazdag állam, gazdagabb államban történne mindez, mert ugye ilyenkor lehet mérlegelni, és az ember kicsit ilyen fájó szívvel nézegeti ezt az összeget, hogy ennek, ha csak lecsippengetnénk belőle, hova mennyi mindenre juthatott volna, főleg így ugye az eredményességet is a mérleg bepakolva.
Abszolút. Egyébként az összeget egy kicsit érzékeltessük. Oké, hogy ezt 14 év alatt költött el, illetve költi el a kormány, mert ugye ebben a 2024-es idei adatok is benne vannak. Ez a 4400 milliárd forint majdnem pont annyi, amennyit csak az idejében az egészségügyre tervezett elkölteni a kormány. És ezzel kapcsolatban fontos azért azt is megjegyezni, hogy nyilván az, hogy ez az összeg mennyire indokolt, azt azért nagyon nehéz megfogalmazni, viszont azt is le kell szögezni, hogy azért az tény is vitathatatlan, hogy kellett költeni állami szinten a sportra. 2010 előtt azért ez egy eléggé mostoha terület volt, csak hogy igazából az történt, hogy még mondjuk Európán belül azért nagyon keveset költöttünk sportra, addig most már Európán belül a költségvetés méretéhez képest a legtöbbet költjük sportra, és ezzel szemben ugye azért az eredményeket illetően vannak kérdések.
Illetve hát az, hogy a költés megy sportra, az mennyire transzparens, hogy, vagy hogy lehet egyáltalán azt felmérni, hogy az összeg, ami megy sportra, ennek a teljes összegnek az nem, igazából meg sem tudom fogalmazni a kérdést, hogy mennyire mi a létjogosultsága. Tehát, hogy tényleg jó helyre megy-e, tényleg arra kell költeni, tényleg érdemes-e építeni egyet, vagy infrastruktúrára beruházni, vagy marketingre költeni, és ennek milyen direkt hatása van arra, hogy tényleg jobb körülmények között eredményesebben tudjanak sportolni például a gyerekek?
Hát éppen ez a nehéz kérdés. Ugye például az utánpótlás nevelésben, illetve ha a TAO-t nézzük, akkor ott nagyon létszám alapú a történet, tehát hogy minél több igazolt gyerek van, annál több pénz indokolt, hogy menjen az adott egyesülethez. Viszont egyáltalán nem biztos, hogy ez a létszámnövekedés azzal is jár együtt, hogy azért járnak oda többen, vagy azért több az igazolt sportoló, mert hogy annyira minőségi utánpótlás nevelés folyna az adott műhelyben. Igazából ennek az egésznek a kulcsa az lenne, hogy megfelelő hogy a pénzek felhasználását megfelelő módon ellenőrizzék, viszont ahogy egyébként ez az említett MOB kiadvány is rávilágít, a szakszövetségeknek nincs arra kapacitásuk, hogy ezt szakmai szempontok mentén független, objektív módon ellenőrizzék. Kritikaként fogalmazták meg azt is, hogy teljesen adhok jellegű a támogatások, illetve a források szétosztása. Vannak vállalt célok, ha mondjuk ezeket a célokat mondjuk teljesíti az adott egyesület vagy szövetség, ebből a szempontból most ez mindegy. Nem jelenti azt, hogy akkor ő most több pénzt fog kapni, vagy kevesebb pénzt fog kapni. Ha nem teljesítik a vállalt célokat, akkor is teljesen ugyanez a helyzet. Tehát, hogy nincs egy ilyen visszacsatolás a rendszerben, hogy ellenőrizzék, hogy mire van szükség, arra megy a pénz.
Igen, ezt egy pár esetben már látok, hogy ott volt a tenisz szövetség esete, vagy a vízilabda szövetség esete, ugye, ahol hát óriási hiányok keletkeztek, és elfolytak ezek a pénzek, és akkor még egy csomó minden, amiről esetleg nem is nagyon tudunk.
Hát az a szomorú mondjuk, hogy azt lehetne mondani esetleg, hogy hát ekkor összegből csak futna felállítani egy olyan szervezetet, hogy a kapacitás hiányjal küzdenek mondjuk a szövetségek, aki ellenőrzi ezt az egészet, de hát ugye lehet, hogy van ilyen, csak én nem tudok róla, de hogyha ez probléma, akkor igen. Vagy hát nem cél, de ezt már csak úgy mellékesen jegyeztem meg, gondolom azért mégiscsak inkább cél lenne ez.
Hát kellene, hogy legyen, igen. Például a TAO esetében azt el tudom mondani, hogy ezt 2014-ig például az MLS foci esetében az MLS volt az, aki ellenőrizte a TAO programokat. Ez onnantól kezdve átkerült akkor még létező emberi erőforrási minisztériumhoz. De hát igazából ezt bevallom, nem tudom, hogy történt a minisztériummal létszámbővítés emiatt, de én nem hiszem, tehát ebben kételkedem. Tehát igazából volt egy apparátus, és akkor ők kaptak még egy plusz feladatot a szövetségtől, ami egyébként a szövetségnek is jelentős kihívásokat jelentett, hiszen azért több száz és ezer kisebb-nagyobb sportegyesületnek a pénzfelhasználását ellenőrizni azért ez egy elég komoly feladat, főleg úgy, hogy sok esetben létesítményeknél azért helyszíni ellenőrzéseket is kellett tartani.
Még csak utolsó gondolatként ez az erőltetett költés, ennek még mindig ugyanaz a motivációja, mint mondjuk az elmúlt rendszerben, hogy egy nemzet, hogyha nagy sportolókat állít ki, akkor az annak a nagysága tükröződik abban, és ezt mindenképp mutatni, láttatni kell, vagy egy hallgató is írja, hogy ez biztos, hogy látják kormányzati körökben is, hogy mi pénzben te nagyon kis hatékonyság mellett, hogy miért erőltetik vajon?
Ez jó kérdés, mert annyiféle indokat lehetett már hallani, nyilván sportnemzet. Talán a leggyakrabban megfogalmazott cél a költésekre, hogy egészséges legyen a nemzet, széles tömegsportbázis legyen, ugye épültek ezek sportparkok, iskoláknak, bevezették a mindennapos testnevelést is, viszont
Ez kisebb ügyével is megoldható lett volna, mondjuk ez a része.
Abszolút, bőven megoldható lett volna, de hát ugye nem is a szabadidősportra és a tömegsportra mentek el a pénzek, igen, hanem a nagy része a versenysportra, de hát az eredmények ott sem jönnek.
Igen.
És volt olyan vélemény, hogy minden egy forint sportra költött pénz, vagy minden sportra költött egy forint, két forint megtakarítást eredményezek az egészségkasszában, de ehhez megint nem a versenysportra kell költeni. Szerintem nyilván a sportdiplomácia szintjén is azért nem elhanyagolható, hogy milyen eredményeket szállít egy ország. Tök nagy presztízs is, hogy meg tudtuk rendezni a vizes VB-t, hogy BL döntő jön, meg EL döntő jön Budapestre, de ez megint nem indokolta, hogy ennyi pénzt költsünk, mert a BL döntőhöz elég lett volna egy Puskás arénát megépíteni, és nem kellett volna például kis Várdára milliárdokat ölni.
Két dolgot kiegészítésként ehhez, és akkor köszönjük szépen. Az egyik az, hogy pont a 444-en olvastam, hogy 12 tanév telt el mindennapos testneveléssel, de egy fikarcnyit sem látszik ennek a hatása. Úgyhogy pont erre, amit említettél, van egy érdekes összesítés, illetve most már úgy tűnik, hogy egyre többen kritizálják például az úszószövetséget. Most hosszú Katinka után a kétszeres paralimpiai aranyérmes Pásztori Dóra is komoly kritikát fogalmazott meg, és azt mondta, hogy egyszerűen jó iránye az, hogy csak az élsportban elért eredmények alapján ítélünk meg egy szövetség munkáját például. Úgyhogy nagyon sok és érdekes adat jön erről. Ehhez egyébként nagyon klassz az összeg is, amit te kitúrtál, illetve nem csak az összeg, hanem önmagába az egész. Úgyhogy rávilágít erre, úgyhogy köszönjük szépen.
Igen, köszönjük szépen, szép napot neked.
Én köszönöm, szép napot, sziasztok.
Székely Saroltával, a 444 újságíró jával beszélgettünk.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Mondhatni, hogy déjà vu érzésünk van, ugye, mert megint egy nagy tech giant ellen folyik egy ilyen monopólium ellenes vizsgálat.
Kimondták, hogy monopólium első fokon a Google.
Jöhet a darabolás, mint annak idején a Microsoftnál. Na, majd mindjárt megbeszéljük ezt Kolyi Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
Mielőtt itt a párhuzamot vonjuk a két eset között, tisztázzuk, hogy a Google-nél mi történik, és miről született most ítélet.
Valóban, amit mondtatok, a Google-lel szemben kimondták konkrétan egy hétfői ítéletben, a Washington kerületi bíróságnak az ítéletében azt, hogy monopóliumot épített az elmúlt évek, évtizedek során a kereső szolgáltatásával, ugye a kereső szolgáltatások piacán. Ugye ezt a pert az amerikai igazságügyi minisztérium indította a Google-lel szemben, egy 2020-tól kezdődő vizsgálatnak a folyamányaként tavaly év végén, vagy tavaly ősszel nagyjából, tehát is fontos a dátum, hogy 2020-ban kezdődött maga a vizsgálat, ez abból a szempontból lehet ugye érdekes, hogy akkor még ugye a Trump adminisztráció ígise alatt, vagy irányítása alatt, vagy indult el ez az egész ügy, és ugye a vád az volt, hogy a Google az elmúlt évtizedekben ugye a legfontosabb termékét, a kereső szolgáltatást úgy pozícionálta, úgy helyezte a piacon, úgy helyezkedett, hogy ezzel kiszorította a versenytársakat, és gyakorlatilag egy olyan piaci monopóliumot épített, amivel elért közel 90, vagy talán valamivel több is, mint 90%-os piaci részesedést a kereső szolgáltatások piacán. Hangsúlyozom, most egy amerikai joghatású ítéletről van szó, tehát mint az Amerikai Egyesült Államokban mondták ezt ki, és az Amerikai Egyesült Államokban vonatkoznak ennek a joghatásai, és ugye ez a 90%-os piaci részesedés is az Egyesült Államok piacára vonatkoztatható. És nyilván más kérdés, hogy azért Európában is, meg más a világ más régióiban is, nyilván a Google kereső talán magasan a legkedveltebb, vagy a legtöbbet használt keresőmotor az interneten.
Igen, sőt, talán ki is jelenthetjük, hogy a legjobb. És ez teszi furcsává az egészet, hogy ugye egy monopóliumról beszélünk közben. Azt hiszem, a Google is egyébként ezzel védekezik, hogy hát az ő terméke olyan, hogy hát oda került az ilyenre. Ez nem ellentmondásos, vagy ez a bíróságot mondjuk pont nem hagyja meg?
Hát igen, ez mindig ugye ezzel az alperesek előszeretettel szoktak védekezni az ilyen antitrust perek során, hogy hát de hát azért választották a mi termékeinket ilyen sokan, mert mi vagyunk a legjobbak. És hát valóban a Google keresője egy alapvetően jó, vagy hát ugye most már vitatkoznak arról szakértők, hogy már nem annyira...
jó volt, de elromlott.
Igen, nem annyira van a topon, mint fénykorában, de hogy azért közben azért a bizonyítási szakaszban azért mégiscsak bizonyítást nyerte az, meg mégiscsak azért a súlya volt annak, vagy lehetett annak, hogy a Google az évek során azért nagyon súlyos 10 milliárd dollárokat kiperkelt olyan partnereknek, mint az Apple, vagy a Mozilla azért, hogy biztos, ami biztos, hát oké, jó termék a Google kereső, de azért mi lenne, hogyha a Google kereső lenne az alapértelmezett kereső motor, mondjuk egy iPhone-on, vagy egy iPhone-on.
És ez már viszont tényleg piasztorzító, ugye, mert itt akkor nem enged teret, vagy csökkenti azt a teret, ami lehetővé tenni, hogy más keresőről kiderüljön.
Igen, de azért ez nagyon nehéz, mert hát végül nehéz, is igazából, de... ez egy normális piaci folyamat, ugye, ha azt szeretném az én termékemet vegyék, megállapodok partnerekkel.
Igen, de ezt akkor tudod megtenni, hogyha tele vagy pénzzel. Kárára annak, akinek nincs.
Értem, csak nem annyira éles a határvonal, hogy meddig megy ez a dolog, ameddig még egy normális folyamat.
Itt ugye a probléma az, ugye ezt mondta a bíró, és csak hogy tegyük kontextusra, milyen összegekről beszélünk, ugye ebbe a konkrét perbe 2021-es adatokat citáltak elő, és idéztek. Itt ugye a Google 2021-ben nagyságrendileg olyan 26 milliárd dollárt, hangsúlyozom, milliárd dollárt fizetett azért, hogy az ő kereső motorja legyen az alapértelmezett kereső mondjuk az iPhone-okon, vagy az iPad-eken, meg mondjuk a Mozilla böngészőben, meg esetleg a Samsung okostelefonokon. És hát azért lássuk be, ahogy mondtad, nem sok kihívó szereplőnek van a piacon ennyi pénze, aki megtehetné azt, hogy ennyi pénzt mi visszacsorgat ezeknek a partnereknek. Tehát ha mondjuk most megszűnik ez a megállapodás, vagy nyilván ezek ugye ilyen évekre szóló megállapodások a Google, meg a mondjuk az Apple, meg az egyéb partnerek között. Most megszűnne ez a megállapodás, akkor hogyha valaki a Google helyébe akarna lépni, akkor hát közel ugyanekkora összeget kellene kifizetnie. És egyébként ugye mennyire vicces a sztori, vagy mennyi van egy ilyen iróniája is ennek a sztorinak, hogy igazából erre tulajdonképpen egyetlen egy cég képes jelenleg, ez a Microsoft, aki ugye...
Igen, aki krómium alapra építette az új cuccot, ugye?
Hát egyrészt igen, másrészt meg ugye azért tudjuk, hogy a Microsoft ellen is zajlottak már felszállás eljárások, ugye hát, te is említetted pont ezt a 2004-es esetet, amikor ugye arról volt, az volt a vita tárgya, hogy az Intel Explorer böngészőt, azt most miért is kellett a Windows mellé csomagolni, és miért nem lehet azt eltávolítani.
És kinyírták a Netscape-et, a Netscape, kérem szépen, megmondom, hogy kinyírták a Netscape-et.
Igen, és akkor jött ugye ez a emlékezetes böngészőválasztó panel, aki még használt az ezerforduló környékén számítógépet, az emlékezhet rá, hogy akkor úgy indult a Windows a telepítés után, hogy akkor ki lehetett választani, milyen böngészőt akarsz alapértelmezeket használni. És egyébként mennyire érdekes, hogy tulajdonképpen ez az intézkedés akkor ott abban az időszakban meg is fordította a böngésző háborúnak a kimenetelét. Tehát gyakorlatilag, most belegondoltak, az Internet Explorer onnantól kezdve, hát nem is azt mondom, hogy nagyon meredeken elkezdett lefele, de hogy azért jelentős mértékben meggyengültek a pozíciói. Igen. Ugye ma már nyilván más az Edge a fő termék, tehát más termékek is vannak a piacon, de hát most már ugye abszolút a Chroma ott is a böngésző piacon is a vezető böngésző. Úgyhogy igen, tehát hogy valószínűleg Redmondban a Microsoft főhadiszállásán pezsgőspalatokat pukkantottak, mikor meghallották ezt az ítéletet, vagy értesültek erről az ítéletről, hiszen hogyha itt most, és ugye rá is felmerülhetünk arra a kérdésünkre, hogy mi lesz most?
Igen, ugye, pont ezt akartam kérdezni, ugye, hogy ez egyáltalán mikor emelkedik jogerőre, onnantól majd mi a teendője igen. A Googlenek, ugye láttuk a Microsoftnál, hogy ez nyúlik, mint a rétes tészta.
Igen, tehát itt érdemes tisztában lenni azzal, hogy a jogi procedúrák hogyan történnek. Itt ugye egyelőre csak annyit mondtak ki, hogy a Google kereső az monopólium, tehát megállapították a jogsértés tényét, hogy az amerikai törvények ellen dolgozik a Google, vagy a működés az törvényellenes, és akkor ugye a következő eljárásokban majd szépen meg fogják azt állapítani, meg ki fogják dolgozni, hogy milyen lépéseket kell tennie annak érdekében a Google-nek, hogy ezt a jogellenes tevékenységet, vagy ezt a jogszerűvé tegye a működését.
Világos.
És itt ugye felmerül több lehetőség is. A legszélsőségesebb lehetőség talán az, és ezt mondják szakértők, hogy ennek van a legkevesebb esélye, hogy megvalósuljon, hogy akár fel is darabolhatják a Google-t. Itt ugye mondjuk arra érdemes gondolni, hogy az Android operációs rendszert, vagy a Chrome böngészőt leválasztják, ugye erről kereső tevékenységet végző fő szervezetről, ugye az messze a keresésből jön a legtöbb bevétel a Google-nek ugye tradicionálisan. Tehát lehet egy ilyen aspektusa is ennek, erre azt mondják szakértők, hogy ennek van a legkevesebb valószínűsége. Ugye lehet egy olyan olvasata is, és akkor itt jön be a képbe a Microsoft, hogy akkor azt mondják a Google-nek, hogy azonnali hatállyal ezeket az együttműködési megállapodásokat fel kell bontania.
Világos, és helyet adni másoknak
és
is.
És helyet adni másoknak. Igen, csak hát akkor ugye tehát valahogy mégis el kell dönteni, mi legyen az alapértelmezett böngésző azon a szerencsétlen iPhone-on vagy iPad-en, és akkor persze lehet mondani, hogy hát akkor bízzuk ezt a felhasználóra, majd döntse el ő. Igen ám, csak itt ugye ebben a perben az Apple az semmilyen szinten nem jogalany, tehát őket nem lehet elvileg ennek a pernek a folyamányaként semmire sem kötelezni, hiszen sem felperesként, sem alperesként nincsenek jelen ők ebbe az eljárásba, tehát nem lehet azt mondani az Apple-nek, hogy na akkor majd nem tudom 2025-től vagy 2026-tól kötelesek lesztek ti egy ilyen keresőválasztópanelt mutatni. És ha viszont egyszerűen csak ugye megszüntetik ezeket a megállapodásokat, tehát kötelezik a Google-t arra, hogy megszüntesse ezeket a megállapodásokat, akkor ugye nyilván, és nem lesz ugye ez a keresőválasztópanel, akkor ugye nyilván felmerül a kérdés, hogy akkor így ilyen fizetős konstrukció keretén kiléphet a helyébe, és hát igen, itt van ez, hogy a Microsoft az egyetlen, akinek jelenleg erre van pénze, és megteheti azt, hogy akkor akár még ekkora összegeket is, amiket a Google kifizetett ilyen 10-20 milliárd dollárokat évente, odaad az Apple-nek, meg a nem tudom, a Mozilla-nak, meg a Samsung-nak.
Fú, világos.
Hát akkor innen folytatjuk ezt, jó Tamás, igen. mert majd meglátjuk, hogy innen mi történik, mert az, hogy ha tényleg vissza tud lépni a Microsoft, akkor az egy nagyon érdekes fricska lesz. Úgyhogy egyelőre ennyi a sztori, hogy...
Folytatása hogy... következik. Igen, köszönjük szépen. Szép napot, szia. Kolyi Tamással a hvs.hu szerkesztőjével beszélgettünk.
Ott az egész sztorit el lehet olvasni Tamás tollából.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Na most egy kicsit összerántjuk, hogy micsoda izgalmak voltak a héten a tőzsdéken meg az árfolyamokban. Ugye végig asszisztáltuk az egészet, de jobb ezt, hogyha egy picit átnézzük, összefoglaljuk, és esetleg megpróbálunk belőle levonni valamit a jövőre nézve. Varga Botond lesz a segítségünkre, az OTP Global Market Senior üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát minden az eheti összes bajunk vagy izgalmunk ugye még múlt hét péntekről indult, onnan datálódik, emlékeim szerint.
Így van. Mondhatjuk nyugodtan, hogy az idei év legmozgalmasabb kereskedését láthattuk a piacokon, mert ez több kulcsfontosságú esemény egyidejű bekövetkezésére volt szükség. Egyrészt ugye a Bank of Japan meglepetést okozva kamatemelt, erősítve a jent, valamint turbulens mozgásokat okozva az alacsony jen kamatot és jen gyengülést feltételező kerítés stratégiák leépítése miatt, valamint pedig pénteken ugye az amerikai munkaerőpiaci adatok után, ugye ezek elég gyenge adatok voltak, és teljes percepcióváltás ment végbe a piacon, soft landing helyett lehet, hogy a Fed túl sokáig tartotta magasan a kamatokat, és végső soron recesszióba fordulta miatt az USA, ez volt az új narratíva. Ráadásul ugye egy kevésbé likvid nyári időszakban vagyunk, és még a közel-keleti geopolitikai feszültségek is fűszerezték a kereskedést.
Ha nem lett volna elég ennyi, igen.
Minden tökéletesen adott volt egy jó kis tőzsdei vagy piaci viharhoz. Tényekből összefoglalva a nagyobb piaci mozgásokat, a VIX, vagy a félelemindex, amely alakulását a részvényekre kötött eladási opcióknak az árazása befolyásolja, valahol volt legnagyobb mértékű napon belül emelkedést produkálta. És hogyha eltekintünk a Covid-válságtól, akkor 2008 óta a legmagasabb értéket ért el. Hát ez jól mutatta a hangulatot. A jobb pályán a 3 héttel korábbi csúcsához képesen 13-14%-ot erősödött az amerikai dollárral szemben, ami szintén elképesztő mértékű mozgás. A svájci frank pedig a 2015-ös árfolyamgát elengedésétől eltekintve a valahol legerősebb szintre erősödött az euróval szemben. Kötvénypiacon meg egy általános jelentős hozamcsökkenést láthatunk, miközben a részvényindexek meg a vezető fejlett részvényindexeken 10% körüli esést könyveltek el, tehát egy teljes risk-off üzemmód söpört végig a piacokon, és a klasszikus menedékeszközökbe húzódtak a fedezékbe a befektetők.
Uh-huh. Ugye sokan elemzők, stratégák, de még maga Jerome Powell is nyugtatgat, hogy nem lesz egy semmiféle recesszió, és csak egy ilyen átmeneti megingás volt ez az egész. Szerinted ezt ennyiből így kijelenthető, vagy azért most így látni kell egy picit, és lehet, hogy a partvonalról jobb beszemlélni, hogy hogyan alakulnak akár a következő adatközlések. Ugye tegnap is jött egy munkaerőpiaci adat, ami éppen ilyen szempontból jobb lett, tehát megnyugtató a piacok számára, de azért ez még nekem még mindig kevésnek tűnik, hogy kimondjuk a végső ítéletet.
Tendenciáját tekintve mondhatjuk, egy picit gyengültek az adatok, és mondjuk a múlt péntek ez tényleg roppant gyenge lett, azonban én úgy gondolom, hogy egy adatból levonni a messze menőkig tartó következtetés, az talán elhomorkodott dolog lenne. Hát a hét folyamán láthattunk olyan vad előrejelzéseket, hogy rendkívüli Fed-kamat vágás lett, valamint évvégéig több mint 125 bázispont kamat csökkentés is be volt árazva. Én inkább kicsit óvatosabban fogalmaznék a jövőre nézve, tehát szerintem annyi változás mondjuk végbe ment, hogy most már azért biztosra vehet, hogy szeptemberben csökkent a Fed, de ennek mértéke szerintem egyáltalán nem biztos, hogy nagyobb lesz a korábban vártnál, tehát szerintem egy ilyen 25 bázispontos kamat csökkentés is elég lehet. Nyilván így a bejövő adatok tükrében újraértékelték a jegybankárok is a helyzetet.
És ezt hangoztatják is, ugye, hogy ezt az adatvezéreltséget, hogy nagyon figyelik.
De én úgy gondolom, hogy azért egyfajta ilyen túlzott reakciót láthattunk a piacon, és ez ugye kellett az, amit mondtam, hogy egyszerre több minden bekövetkezett, de nem volt ez teljesen megalapozott dolog véleményem szerint.
Uh-huh. És akkor most megy minden tovább, ahogy eddig?
Hát most az látszik, hogy egyfajta ilyen normalizálódás indult el a piacon, tehát a részvényekben is van egyfajta visszaemelkedés, a devizapiacon is azok, amik ilyen hirtelen mozgások voltak, most kezdenek korrigálni, tehát hogy mondjuk a frank is elkezdett visszagyengülni, a részvények ugye ennyien emelkednek, a kötvényhozamok is kicsit feljebb jöttek, illetve a dollár még egyelőre nem mutat nagy változást, de a dollár is idővel egy kis visszarendeződés mutathat majd véleményem szerint.
Ami akkor az erősödés irányába?
Az erősödés irányába, igen.
Hát jó, megnézzük, hogy mi lesz a folytatás. Minden esetre gatyát felkötni, mert azért még jöhetnek itt izgalma. Gondolom, ilyenkor fokozottabban reagálnak a befektetők, ugye, hogyha megint rosszabb adat jön, akkor na ugye, akkor esetleg megint az eladás erősödik föl, aztán megint egy megnyugtató adat, akkor megint nincs itt semmi látnivaló típusú kockázatvállalás. Tehát gondolom, a volatilitás növekedésére lehet számítani.
Volatilitás az vélemény szerint magasan maradhat, talán annyit remélhetünk, hogy az elmúlt napokban az a fajta túlzott pozícionáltság, ami megfigyelhető volt így a mozgások alapján, feltehetően azért sok pozíciót leépítettek már, és emiatt talán olyan mérték újabb turbulenciára nem számíthatunk, de a szokottnál volatilisebb környezet vélemény szerint még felmaradhat, igen.
Oké, okay, Botond, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát mára, aztán jó pihenést hétvégére.
Köszönöm szépen, szia. A hétvégét nektek is.
Varga Botonddal, az OTP Global Markets senior üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Ugye mondtuk itt az előbb, hogy Hosszú Katinka után Pásztori Dóra is elég komoly kritikákat fogalmazott meg itt az úszó szövetséggel kapcsolatosan. Egy mondatot kiemelnék. Lehet-e eredményesnek kikiáltani egy olimpiai szereplést a szövetség részéről, ha az érmet nyert sportolók felkészítésében nem vettek részt sportszakmailag, miközben sportszakmai feladatok ellátására 796 millió 600 ezer forint lett kiutalva.
Erről beszéltünk, ugye ez a legnagyobb fricska, hogy a magyar fociba és hogy a per pillanat a legnagyobb sztárunk, a Szoboszlai Dominik sem egy saját nem. Úgy nem saját, hogy
ha megnézed a válogatottat, akkor gyakorlatilag külföldi nevelés.
Igen.
Hát igen.
Szóval igen, az eredményesség az itt egy nagy kérdés, hogy megvalósult-e, de ezt most mi nem válaszoljuk meg. Ellenben.
Én is hoztam egy atombombát.
Hoztál?
Jaj, a hírekben? Uh-huh. Micsoda cliffhanger. Akkor hallgassátok a híreket, utána pedig jövünk vissza. Hát nem vidám témával, hanem azért érdemes egy kicsit körülnézni geopolitikai szemüveggel. Csak kapkodja az ember a fejét itt augusztusban. Gyakorlatilag az elképesztő, élesedő iráni-izraeli konfliktus, az osztrák helyzet, amiről a belügyminiszter most nyilatkozott, ugye a bécsi Taylor Swift koncertnek a terrorista kísérlet, amit megakadályoztak, ezen kívül pedig ugye az Egyesült Királyságban eszkalálódó jobboldali és szélsőjobboldali tüntetés hullám.
De akár itt van az oroszukrán háborúban ez az új fejezet,
az a Kurszk.
Nem is értünk, hogy ez hogy alakult így. Na mindegy, sok mindenről lesz szó, dr. Feledi Botondot fogjuk keresni ez ügyben.